is arról szeretnék beszélni, hogy uraim, legyünk férfiak, meg legyünk férfiak, meg legyünk férfiak, meg szedjük össze magunkat, meg szívjuk fel magunkat, meg szálljuk oda magunkat, meg mindezek a dolgok, hanem inkább arról szeretnék beszélni, hogy mire is gondolt az Isten akkor, amikor férfinek teremtett bennünket. Ahogy mondom, ezt nagyobb bajnak látom, nagyobb akadálynak látom, vagy nagyobb nehézségnek látom, és azt is látom, hogy amikor egy férfi megérti ezt, akkor az az egyébként benne lévő tenni akarás, párosulva ezzel a tudással, elképesztően jó gyümölcsöket tud teremni. Én nem ismerlek benneteket személyesen olyannyira, egy-kettőtöket kivéve, de őket sem olyan mélységben, hogy bármilyen oknál fog, vagy bármilyen értelemben véleményt, még kevésbé ítéletet mondhatnék arról, hogy ki milyen férfi. Egyébként is, milyen egy ideális férfi. Ha most lenne annyi időnk, amennyi nincs, mert én elhasználtam ott benne az időt, akkor most azt mondanám, hogy szedjetek már össze egy pár ilyen gondolatot ezzel kapcsolatban. Egyszer megcsináltam, és annyira jó sikerült, hogy felolvasom, hogy miket írtak a férfiak arról, hogy milyen egy ideális férfi. Jó? Ilyeneket írtak, hogy bölcs, jól főz, hűséges, igazságos, határozott, felelősségteljes, szeretetteljes, figyelmes, gyengéd, következetes, van tartása, tekintélyes, tud hallgatni, beismeri a hibázott, munkaszerető, megbocsátó, feleségszerető, családszerető, odaadó, megértő, nem is folytatom. Szerintem bőven elég az, hogy elkapja az ember azt, hogy minél hosszabb a lista, mi annál kisebbek vagyunk. És sokszor ezen akadnak meg a férfiak, hogy van bennünk egy ilyen ideális férfikép. Van bennünk egy ilyen ideális férfikép, aminek a legrosszabb tulajdonsága az, hogy teljessége megvalósíthatatlan. És sok férfi meg is akad ezen. Ugyanis nekünk férfiaknak nagyon fontos az, hogy az, amiben belefogunk, abban milyenek legyünk. Abban sikeresek legyünk. Tehát szükségünk van erre. Nem azért van szükségünk rá, hogy valakinek tartsuk magunkat. Bár amikor nincs helyén az identitás, akkor ez lesz az oka, hogy miért akarunk sikert elérni. És ezért volt annyira fontos a ma délelőtti téma, hogy az erőnk, az alapunk, a stabilitásunk és a szabadságunk az nem abból fakad, hogy van egy ideális férfi képünk, hanem miből? Miről beszéltem?
Gyermekei.
Hogy az Isten gyermekei vagyunk, ezért az, amire az Isten hív bennünket, azt meg tudjuk élni. Tehát minden küzdelmünkbe ide kell visszamenni. Minden férfias küzdelmünkben, amikor akár önmagunkkal küzdünk, akár a kihívásokkal küzdünk, ide kell visszamenni, hogyha az Isten gyermeke vagyok, akkor biztonságban vagyok, elfogadva vagyok, és amire az Atya hív, azt én meg tudom csinálni. Mert ha nem tudnám megcsinálni, akkor az Atya nem hívna rá. Tehát ezek ilyen nagyon fontos alapigazságok. Az egyik Zsoltárban, nem emlékszem pontosan melyik Zsoltárban, van egy nagyon szép leírás adva nekünk, amit ugyancsak fontos értenünk, ennek egy kifejtése, amiről beszéltem, hogy vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont a sáros fertőből, a pusztulásnak a gödréből. Na most itt a sáros fertő meg a pusztulás gödre, ez nem okvetlen csak a megtérési kivonás jelenti, hanem amikor kilátástalannak látjuk a helyzetünket. Kivont a sáros fertőből, a pusztulás gödréből, és sziklára állította a lábamat. És megerősítette a lépteimet. És... De itt meg szoktunk akadni, már ez sem rossz, nem? Tehát ha már megerősítette a lépteinket, az sem jó, és azt mondja, hogy új éneket adott számba, ami Istenünknek a dicséretét. Aztán még folytatja tovább, hogy hallják ezt a népek és félik az Urat. Ez már majd a misszió lesz. De nagyon érdekes ezt az ívet bejárni, és újra meg újra visszamennünk oda, hogy amikor elbizonytalanodunk, amikor a saját értetlenségünk, tudatlanságunk, bizonytalanságunk vagy hibáink okán elbizonytalanunk a szerepbe, de mindig emlékezni kell arra, hogy kiálts az Istenhez, ő kivon és mit csinál? sziklára állítja a lábodat. Na ez a mi megértésünk, hogy az Isten gyermekei vagyunk, ez a szikla nekünk. Tehát mindig ide kell visszatérni, mindig ide kell visszaérni. És amikor sziklára állítottunk, újra átéljük azt, hogy sziklára vagyunk állítva, rendíthetetlen az alap. Mert a megváltásban egy rendíthetetlen alapot kaptunk, akkor megint folytatódik tovább a Zsoltár. Mi jön azután? Megerősíti a lépteimet, tehát visszaadja az Isten a magabiztosságunkat, ugyanabban a helyzetben, amiben az előbb még bizonytalanok voltunk, visszaadja a magabiztosságunkat, és új éneket ad a szánkba. Ez nem csak azt jelenti, hogy elkezdünk énekelni, hanem másról kezdünk beszélni, mint amiről eddig beszéltünk. Amikor egy férfi bizonytalan, akkor miről beszél? Ez most egy kérdés, amire szeretnék választani tőletek, jó? Amikor egy férfi bizonytalan, akkor miről beszél? Nincs egy jó válasz, tehát sokféleképpen éljük ezt meg.
Szerintem magáról, hogy ezt helyzetet magától nem tudja megoldani.
Ez egyik dolog, hogy elkezd magáról beszélni. Így van, elkezd magáról beszélni, és amikor magáról beszél egy férfi, akkor vagy túlértékeli magát, és elmagyarázza, hogy neki mennyire igaza van, miközben bizonytalan belül, vagy alulértékeli magát, és arról beszél, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni. Aztán, miről beszél meg egy férfi, amikor bizonytalan? Élitek, tehát csak elég a saját tapasztalatokat megosztani, nem kell már, tehát nem feleltetés van, igen.
Elkezd a szituációról különböző lehetőségekről.
Így van, elkezd beszélni a helyzetről. Elkezd beszélni a helyzetről. Elkezd be, hogy az milyen, meg miért ilyen, meg miért olyan, meg nem kéne lenni a helyzetnek. Aztán még miről beszél?
Hogy azért olyan, amilyen, már körülményi.
Így van, így van. Elkezd másokat hibáztatni. Másokat, vagy a körülményeket hibáztatni. Okolni. Ne is hibáztassuk, csak okolni. Hogy azért van ez így, mert. Aztán. Na akkor segítek. Semmiről. Elkezd hallgatni. Elkezd hallgatni. Elkezd hallgatni. Na ez az egyik legrosszabb dolog, amit egy férfi csinált. Miért? Mert a férfi mire lett teremtve? Na ezért fontos megértenünk, hogy mire lett teremtve. Ha ő a felelősséghordozó, akkor neki mit kéne mondani egy bizonytalan helyzetben? Mit kéne adnia? Irányt kéne adnia, meg reménységet kéne adnia. Na ezért kell, hogy a sziklára álljon a lábunk, mert amíg nem állunk a sziklára, addig mi is nagyrészt ezeket a dolgokat fogjuk csinálni, és hallgatni fogunk. Ha sziklára a lábunk, akkor elkezdünk új dolgokról beszélni. Elkezdünk beszélni arról, hogy merre lehetne menni. Elkezdünk reménységet adni. Elkezdünk irányt adni. Az Istenünknek a dicséretét. Az Istenünknek a dicséretét. Tehát az nem csak azt jelenti, hogy hát magasztallak Uram téged már, hanem azt mondjuk, hogy hát ebben a helyzetben, és speciál nem tudom mit kell csinálni, de az Isten igen. Ez is az Isten dicsérete. Úgyhogy mit csinálunk? Térdre magyar, azt imádkozunk. Kérünk az Istentől útmutatást. Vagy előveszünk a Bibliát, gondolkodunk rajta. Vannak olyan kérdések, amin az ember nem egy napot gondolkodik, hanem egy hetet, vagy egy hónapot, vagy akár egy évet is.
Szerintem azt mondod, egy életet.
Valószínűleg is van, valószínűleg is van. Ez csak azért mondom, hogy nem minden kérdés egyforma, meg nem úgy működik az Isten, hogy te oda mész, bedobod az imádságot, kijön a válasz, felolvasod, aztán hajrá megyünk, hanem néha sokára jön az, hogy megértésre jutunk. De a lényeg az, hogy ebben kell gondolkodni, amikor bizonytalanak vagyunk, akkor vissza arra, hogy kivé teremtett bennünket az Isten, kik vagyunk, szikla, utána átéljük azt, hogy az Isten megerősít, és új dolgokról kezdünk beszélni, új éneket ad a számba, amit aztán majd más már is fog hallani. Na, tehát akkor mire teremtette az Isten a férfit? Mi az, amihez nekünk ragaszkodni kellene, amit meg kell értenünk? Mielőtt mondom a konkrétumokat, egy nagyon fontos dolgot szeretnék szívetekre helyezni, hogy az, amire az Isten teremtett bennünket, az menni kell. Áldja meg az Úr testvér. Amire az Isten teremtett bennünket, az több annál, mint amit meg tudunk csinálni. Tehát, amire az Isten teremtett bennünket, az több annál, mint amit meg tudunk csinálni. Vajon miért csinálta így?
Hát, hogy lássuk a szükséget.
Milyen szükséget?
Az ő vezetésének a szükséget.
Hogy szükségünk legyen rá. hogy szükségünk legyen rá. Így van. Tehát ne lepődjünk meg, ha nagyobb a kihívás, az szándék szerint nagyobb. És sok férfi itt akad meg, hogy belegondol abba, hogy mit jelent férfinek lenni, és mekkorának látja ezt a kihívást. Nagyobbnak látja, és hogyha nagyobb, akkor le tudom győzni? Én le tudom győzni akkor? Nem tudom legyőzni, akkor meg minek is próbáljam meg, és akkor visszahúzódok. Akkor visszahúzódok. Ezt értenünk kell, hogy a kihívás nagyobb, mint amit meg tudunk csinálni. De ez nem a kudarcnak a biztosítéka, hanem annak a lehetősége, hogy mi folyamatosan Istenen függve lépjünk be a szerepünkbe. És a legnagyobb örökség, amit adhatunk az utánunk következő generációknak, az pontosan az, hogy megmutatjuk nekik, hogy mit jelent az Istenen függni. Azért, mert nem tehetünk mást. Hát, nehéz visszafogni magam, hogy ne sztorizzak, hogy hány meg hány ilyen helyzet van, hanem akkor menjünk bele. Mózes első könyvének az első, második, harmadik fejezetében van leírva nekünk nagyon gazdagon az, hogy a férfit mire teremtette az Isten. Egy-két versre fogok utalni, de ami fontosabb, hogy otthon ezeket nézzétek meg. És ti magatoknak is bogarázzátok ki, mazsolázzátok ki, hogy mi mindent mond az Isten ezzel kapcsolatban. Az első dolog, amit szeretnék mondani, és ezt egy férfinak fontos értenie újra meg újra, hogy küldetésre teremtett minket az Isten. Hogy küldetésre teremtett bennünket. Mikor megteremtette az Isten az embert, azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Mi ez? Megbízatás. Egy küldetés. Amikor ez a szó elhangzik különösen keresztény körökben, hogy küldetés, akkor általában mire szoktunk gondolni? Misszióra szoktunk gondolni. Pedig életküldetésről van szó. Életküldetésről van szó. Ami azt jelenti, hogy az én életem halad valahonnan, valahova. Nekem van egy megbízatásom. Kitől van ez a megbízatás? Az Istentől van. Ezért a lelkemben, amikor én ezt megfogalmazom, akkor békességem van fölötte. Akkor jóváhagyást kapok az Istentől. Hogy az én életem arról szól, hogy nekem van egy dolgom, nekem van egy küldetésem. Az én életem nem csak arról szól, hogy napról napra túléljük a kihívásokat, nem csak arról szól, hogy anyagilag gondoskodjak a családomról, ez már része lesz egyébként a küldetésnek, hogy legyen munkahelyem, felépítsem a házat, megvegyem az autót, elmenjünk nyaralni, az mind-mind része lesz valaminek, hanem van egy megértésem arról, hogy miről szól az én életem, mire teremtett az Isten engem. Na most erről nem sokat szoktunk beszélgetni egymással, éppen azért, amit mondtam, hogy a küldetés szót azt eltettük a misszióra, az meg hányakat érint? Az nagyon keveseket érint. Nagyon keveseket érint, és a többiekkel mi van?
Érik az életük.
Ők meg így jártak. Egy férfinak ez egy nagyon fontos felismerése, hogy az én életem szól valamiről. Én kaptam egy megbízatást az Istentől. Nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni. Én 10 éves koromban, nem is hívőként, megfogalmaztam azt, hogy mit szeretnék elérni az életbe. Hogy miért küzdenék, hogy miért dolgoznék, miért tennék valamit. Nagyon egyszerű álmaim voltak. Egy panellakás, egy jóra való feleség, úgyhogy fogalma sem volt, hogy ez mit jelent, csak úgy éreztem, hogy ez biztos jó lesz. 2 gyerek, egy jó munkahely, meg egy kockalada. Tehát körülbelül ezen a szinten fogalmaztam meg, ez ugye a 80-as évek első felére esett az én álmaimnak a megfogalmazása. És nem olyan régen Anikóval beszélgettünk erről, és mondta, hogy figyelj, hát boldog ember vagy, messze túl teljesítetted az álmaidat. Ezt most inkább humorból mondom, de amit szeretnék mondani nektek is, ha van rá lehetőségetek, akkor én bátorítalak benneteket erre, hogy így férfiként időről időre találkozzatok egymással, és beszélgessetek erről, hogy miről szól az élet számodra. Hogy miről szól az élet. Nagyon sok férfi élete arról szól, hogy megcsinálja azt, amit mások mondanak neki. Ezt úgy hívják, hogy munkahely. Aztán ennyi. Aztán nem több ennél. És a lelke nem érzi jó magát benne. Mert érzi a lélek, hogy többre lett teremtve. Mint hogy mások álmait valósítsuk meg. Hogy mások céljait érjük el. Te magadnak mit fogalmaznál meg? Mi lenne az, amire azt mondaná, hogy na ezért érdemes fölkelni. Ezért érdemes bemenni dolgozni, mert amit azon keresztül elérek, az hozzájárul ahhoz, ami az én igazi küldetésem, ami az én igazi álmom. Mi lenne ez? Beszélgessetek róla. Tehát jöjjetek össze, beszélgessetek erről. Nagyon érdekes dolgok jönnek ki. Nagyon érdekes dolgok jönnek ki. Egy 3-4 évvel ezelőtt találkoztam egy házas párral, kerestek meg. Szétcsúszott az életük, a házasságuk, minden. És a férfival külön beszélgettem, és mondtam neki, hogy barátom, miről szól az élet számodra? Mondja, hogy nem tudom megfogalmazni. Nincs bennem egy megértés erről. És azt mondtam, hogy akkor nem csodálom, hogy szétcsúszott a házasságod. Nem csodálom. Nem csodálom, hogy leépült minden körülötted. Egyébként egy nagyon jó képességű fiatalemberről van szó. És aztán sok-sok találkozáson keresztül a dolgok helyére kerültek, a kőszikla helyére került, őszinte megtérés volt, és megerősödtek a léptei, így vezeti a családját meg az életét. Miért? Mert férfi. És a férfinek jól áll az, hogyha küldetéssel éli az életét. Úgyhogy beszélgessetek erről, most nem tudunk mélyebben belemenni ebbe, de talán értitek, hogy miről van szó. Miről szól az életed? Miről szól az életed? És ne spiritualizáljuk el ezt a kérdést, hanem nagyon praktikusan. Nagyon praktikusan. Egy jó kiindulási pont lehet ebben a kérdésben az, hogyha megnézitek, hogy mire szántok időt. Hogy mivel foglalkoztok. Most. És abból ki lehet olvasni, hogy akkor ezek szerint erről szól az életed? És nagy valószínűséggel a legtöbben azt fogjátok mondani, hogy hát én szeretném, hogyha többről szólna. Na ott kezdődik az, hogy akkor mi lehet a te küldetésed vajon. Tehát ez fontos értenünk, hogy férfinak szüksége van arra, hogy legyen megértése arról, hogy miről szól az élet. Amikor egy férfitől elveszem a férfiúságát, akkor elbizonytalanodik. És elkezd hallgatni. Erről még talán a végén egy kicsit beszélek majd, jó? A második dolog, amire a férfi lett teremtve. A harcos. Tehát küldetés embere, a második az, hogy harcos. Amikor azt mondom, hogy harcos ebben az összefüggésben, ez három dolgot jelent. Az egyik az, hogy van megértése arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi a jó és mi a rossz. Tehát van egy erkölcsi normája. Kitől kapta ezt? Ezt az Istentől kapta. Ezt az Istentől kapta, ez az első. Amíg egy férfiban nincs meg ez a megértés, hogy mi elfogadható, mi nem, mi helyes, mi nem, mi jó, mi nem, addig nem tud kiállni semmi mellett. A második dolog, hogy harcol a jóért. Tehát tesz azért, hogy az, amit jónak hisz, az meg is valósuljon. A harmadik dolog, hogy harcol a rossz ellen. Vagyis minden ellen, ami nem összeegyeztethető azzal, amiben hisz, fellép. Most aki ott volt tegnap, mert tegnap előtt este, az emlékszik rá, hogy ez a gondolat, ez a férjségnél is, meg az apaságnál is előjött. Ha ez nincs a helyén bennünk, ez a harcos, tehát hogy van megértésünk a jóról, meg a rosszról, és harcolunk a jóért, és harcolunk a rossz ellen, akkor sem a férj, sem a apa szerepben nem tudunk helytállni. Nem fogunk tudni helytállni. Mert mind a kettőben ez a dolgunk, hogy azt, ami történik, azt értékeljük, értelmezzük, és irányba állítsuk. Mind a két szerepben ez a legfontosabb. Ez máshogy nem megy. Csak úgy, hogyha ezt felvesszük. 1 Mózes 3, az miről is szól? Az minek a története? Akik járatosak vagytok a Bibliában. Ez a bukásnak a története. Ez a bukásnak a története. Volt-e megértése Ádámnak a jóról és a rosszról? Mielőtt a bukás történt? Csalafint a kérdés.
Hát Isten megmondta, hogy miről lehet egyenek.
És ez volt az egyetlen dolog, amihez neki ragaszkodni kellett volna. Mert azt mondta az Isten, hogy mindenről lehet, tehát minden jó, megengedett, ez meg nem. Ez meg tilos. Tehát volt megértése arról, hogy mit szabad és mit nem szabad? Volt. Az, hogy ez aztán mennyi következménye jár, azt utána értette meg. De volt egy erkölcsi standard. Mi lett volna a dolga? Ehhez ragaszkodni, és minden ellen, ami ezt veszélyezteti, harcolni, fellépni. 1 Mózes 3.1-ben azt lehet olvasni, hogy jött valaki, aki ravaszabb volt mindenkinél. Jött valaki, aki ravaszabb volt mindenkinél, és mit csinált? Nagyon trükkösen megkérdőjelezte ennek az erkölcsi normának, ennek az erkölcsi rendszernek a jogosságát, igazságát. Kinél kezdte?
Gyengébbnél.
Ott kezdte Évánál. Nagyon érdekes kérdés. Nézzétek meg otthon, hogy hol volt Ádám, mikor ez történt. Majd nézzétek meg otthon, hogy hol volt. Én elárulom, ott volt. És mit nem csinált?
Nem lépett fel.
Hallgatott. Na ez a hallgatás. Ez a hallgatás a legnagyobb veszély a férfiakra nézve. Amikor látjuk, hogy valami nincs a helyén, valami veszélyezteti az erkölcsi rendet, és nem szólunk. Amikor látjuk, hogy a feleségünk olyan dolgokat kezd el mondani, csinálni, gondolni, amik nem jóra visznek, de nem szólunk. Miért nem?
Jobb a békesség.
Így van, jobb a békesség. És nem szólunk, nem vállaljuk fel. Nem vállaljuk fel, hogy azt mondjuk, hogy drágám, ez nem tűnik jónak. Üljünk le, beszéljük meg, értsük meg, hogy ez hova fog vezetni. Miért nem szólunk? Azon túl, hogy jobb a békesség. Mert belül mi magunk is sokszor bizonytalanok vagyunk. Mert egy férfinak ezért kell nagyon az, hogy legyen megértése a jóról, meg a rosszról. Most, ha én nagyon egyszerűen mondom, akkor persze ott van a Biblia, és tényleg ott van. De ne úgy tekintsünk a Bibliára, hogy na most akkor, most már muszáj lesz olvasni, hanem inkább úgy, hogy micsoda lehetőség az, hogy megtanuljam. Akik gyermekeket neveltek, ez az apák dolga. Ez az apák dolga, hogy megtanítsák a gyermekeiknek az igazságot. Mózesi törvények között ez kiemelve van. Kiemelt felelősség az apának, 5 Mózesben lehet erről olvasni, hogy tanítsák meg a gyermekeiket az Isten törvényére, az új törvényére. És most külön nem fogok belemenni, hogy hogyan, de ez a dolgunk. Ez a dolgunk. Mert különben csendben fogunk maradni, és ha csendben maradunk, akkor azt is jóvá hagyjuk, ami nem helyes. Valamit látok a gyermekeim életében, ami nincs a helyén, mit kell csinálni? Meg kell szólítani. Emlékeztek, tegnap este mondtam, hogy az intés, ez az apák dolga. Meg kell szólítani. Nagyon sokszor hallgatunk. Miért? Gyermekeinkkel szemben hallgatunk. Miért?
Ne bántjuk.
Idézőjelben, hogy hát még kicsi, még ne bántjuk. Vagy én sem tudom, hogy mi ez. Hát jönnek a gyerekeim, mikor az enyémek kamaszok lettek, elkezdtek mindenféle zenéket hallgatni. Hát életemben nem hallottam olyan zenét. Az egy dolog, hogy nem tetszett. Nem tudom, hallottatok ilyet, hogy thrash metal. Nem baj, hogyha nem. De olyan zenék, hogy mondod, hogy jó ég, most mit kezdjek én ezzel? Tehát az, hogy annak idején az én szüleim az Edda műveknek a zenéjén megbotránkoztak, hogy mi volt ez ahhoz képest, amit ezek csináltak itt, vagy amilyen zenéket hoztak, mit kezdjek vele? És le kellett ülnöm, ki kellett alakítanom a saját álláspontomat, hogy hogyan tudom úgy képviselni az igazságot, hogy a gyerekeimet ne veszítsem el.
Pont az az, hogy veszélyezteti azt, hogy feltétlenül elfogadjuk őket, és akkor ezért nem szólunk, mert azt is benne úgy kellene szólni, hogy érezzük, hogy elfogadjuk, tehát nem őket
a pénzt. Ez a nagy kérdés, ezért lesz majd a harmadik lépés, vagy a harmadik megbízatásunk annyira fontos, majd örülök, hogy előre is szaladtál ebben. De ez azt jelenti, hogy nekem dolgoznom kell azon, hogy a gyermekeim világában zajló dolgokról véleményt alkossak. És nem engedhetem meg magamnak azt, hogy széttárom a kezemet, hogy hát mit csináljak, ez a generáció annyira más, mint a miénk volt. Annyira más. Hát helyből lépnek engem, amikor az internet világáról van szó, meg az összes számítógépes dologról. Tök jó hangzik, hogy nekem programozó matematikus a végzettségem, de... Hát nem, még kérdezni is óvatosan kell, hogy ne égjek le, nem hogy hozzászólni. És ez az, ami elvezet bennünket odáig, hogy az álláspontunkat értékekként fogalmazzuk meg, ne viselkedési formákként. Értékekként. Tehát, hogy ne azt mondjam a gyerekemnek, hogy ezt nem teheted, hanem azt tudjam neki mondani, hogy ezért, meg ezért, meg ezért kell megítélnünk, hogy ez szabad, vagy nem szabad. És én melyiket akarom megtanítani a gyerekemnek? A viselkedési formát, vagy az értékeket? Nyilvánvaló, hogy az értékeket. Nyilvánvaló, hogy az értékeket. És sok apa, sok férfi ott követi el a hibát a gyerekeivel való kapcsolatban, hogy mihez ragaszkodik? A viselkedési formához. Amit a gyerek nem tud lekövetni, mert ez egy teljesen más valóság, amiben élnek. De az értékeket át tudja vinni. A gyermekeinket mi ilyen érték alapon neveltük. És nagyon érdekes látni azt, hogy abszolút napra készek, sőt, a saját generációjukban ők húzó emberek, előremutatóak, mindegyik. De az értékekhez ragaszkodnak. És ilyen értelemben mondom azt, hogy jóval konzervatívabbak lettek, jó értelembe véve, tehát ragaszkodnak az örök igazsághoz, de nagyon rugalmasak a formáikba. Ezért szeretik őket, kedvelik őket, tisztelik őket, de rendíthetetlenek a hitükben, és a hitükből következő értékekben. Tehát nekünk ez azt jelenti, hogy meg kell fogalmaznunk azt, hogy mihez is kell ragaszkodni? Mihez is kell ragaszkodni? Az értékeinkhez. A hitünkből következő értékeinkhez kell ragaszkodni. Jó, hogy gazdálkodjak az idővel? Most már negyed egy van. Még egy 10 perc, 15 percünk belefér talán.
Gondolom.
Jó, rendben van. Tehát ez volt a másik, a harcos. Első mi volt?
Küldetés.
A küldetés. Első volt a küldetés. Hogy az életem többről szól annál, mint hogy túlélem a hétköznapokat, a mindennapokat. Nekem van valami dolgom, ahol el akarok jutni, mint el akarok érni az életembe. Beszéljetek erről is, beszéljetek erről a harcosról. Melyek azok az értékek, amihez ragaszkodhatunk? Osszátok meg egymással. Otthon erről sokat beszélek a fiatal férfiakkal, és egyre több jön az, hogy te figyelj, mit jelent ez? Mit jelent ez a gyakorlatban? Mondj nekem példákat. Mondok egy példát mondok nektek. Például az én családomban érték a magán tulajdon védelme. Azért mondtam ezt, mert ez így elsőre nagyon furcsán hangzik, ugye? Magán tulajdon védelme. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a gyermekeink nem vehetnek el egymástól semmit úgy, hogy a tulajdonostól nem kértek erre engedélyt. Ebből az is következik, hogy mindennek van tulajdonosa. Mindennek van tulajdonosa. Tehát nem az van, hogy a játékok, és akkor hol ez veszi el, hol ez veszi, mire vezetne ez? Állandó veszekedésre, állandó konfliktusra, hanem ez a tied, ez a tied, ez a tied. El lehet kérni egymástól? El lehet kérni, de elvenni nem lehet. Elvenni nem lehet. Nem mehetnek be egymás szobájába úgy, hogy nem kérnek engedélyt erre. Privát szférának a védelme, a magántulajdonnak a védelme. Ha ebben nő fel egy gyerek, ez mire fog vezetni az ő felnőtt korába? Fog lopni? Miért nem?
Mert
erkölcsi tartása.
Mert van erkölcsi tartása. Hogy ez mit jelent az ő világában majd, hogy nem veszek el semmit, ezt majd neki kell megfogalmaznia. De az érték az kell. Párkapcsolatokban ugyanez megy, magántulajdon védelme. Semmit ne vegyél el egy lánytól, ami nem a tiéd. Ami nem neked lett címezve. Nekem olyan nagyon nem kellett a fiúkkal beszélni arról, hogy mit szabad csinálni egy lánya, vagy mit nem szabad csinálni egy lánya. Csak ezt kellett mondani. Semmit ne vegyél el, ami nem neked lett címezve, hanem a férjének. Olyan erkölcsi normák szerint élnek, hogy magam is jó értelemben mondom, meg vagyok lepődve. De nem tudom, remélem értitek, hogy miről beszélek. Nem a viselkedési formákat kell. A viselkedési formákat nyomjuk, előbb-utóbb meg fogják szegni. És ha megszegik, mit fognak csinálni? Erről beszéltem ma délelőtt. Kettős élet alakul ki. Lesz egy szembőkép, meg egy hátulról kép. Ha értékek szerint élnek, akkor tudják, hogy mit kell csinálni. Akkor eligazodnak ők. Tehát ezért nekünk férfiként, vezetőként, családfőként nagyon fontos, hogy meglegyenek fogalmazva az értékeink. Ez egy példa volt. Konfliktusrendezés, az is egy érték nálunk. Hogy nem hagyjuk ott rendezetlenül a konfliktusainkat. Nagyon jó, hogyha hivatkozunk arra, hogy a nap ne menjen le ti haragotokon, mert ez benne van az igében, ezért lesz ez egy érték egyébként, mert van mögötte örök igazság, de azt mondjuk el, hogy akkor az mi mindent jelent, és tanítsuk meg, hogy kell rendezni a konfliktusokat. És az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor összekülönböztünk a fiammal, és egy bizonyos ponttal azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom tovább, kijöttem a szobájába, utána jött. Azt mondja, hogy hogy képzelette azt, hogy itt hagyod ezt a helyzetet rendezetlenül? Mondom, az igen. Ez a srác értékek szerint él. Ez értékek szerint él. Számon kérte rajtam. Mondtam, meghajoltam, mondtam, teljesen igazad van. És akkor lerendeztük. És akkor úgy mentünk tovább. Azt hiszem, hogy értitek, az összes többit is hasonló módon fel lehet építeni. Megint csak bátorítalak benneteket, hogy jöjjetek össze, beszélgessetek erről, hogy hogyan lehet az életet értékekben megfogalmazni, nem viselkedési formákban. Ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Nagyon érdekes dolog lesz ezeket így kimondani, megfogalmazni, és aztán bátorítani magunkat ebbe. És a harmadik dolog, amire egy férfi lett teremtve, az az, hogy kapcsolatokban élje az életét. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt mindig a házasságra szoktuk mondani, igaz? Én is ott idéztem. Péntek este, de egyáltalán nem jó az embernek egyedül lenni. Kapcsolatokra lettünk teremtve, hogy azokban éljük az életünket. Amikor egy férfi kikerül egy kapcsolatrendszerből, mindig kitetté válik. Mostanában sok természet, nagyon szeretjük a természetfilmeket, más nem nagyon, de azokat nagyon, és valahogy úgy adódott, hogy sok ilyen ragadozókról szóló kisfilmet néztünk, és tudjuk jól, de most láttam újra meg újra, hogy a ragadozóknak mindig mi a taktikája egy nagy csordával szembe? Egyet le kell választani.
Pedig a gyengébben.
Majdnem mindegy. Annál jobb esélyük van a gyengénél, de az alaptétel a ragadozásban az ez, hogy az egyet le kell választani. Mert akkor prédává válik. És ez igaz a férfiakra is. Hogyha egyet le lehet választani, akkor az az egy önmagában préda. Azt ki lehet kezdeni. Azt minden szempontból ki lehet kezdeni. És amikor egy férfi elkezd hallgatni, ezért mondtam azt, hogy miről beszél a férfi, hogyha bizonytalan, a semmiről, tehát nem beszél, akkor a férfi elkezd hallgatni, az a leválásnak az első lépése. Ezért szükségünk van olyan kapcsolatrendszerre, amelyikben mindenféle módon részt tudunk venni. Én mondok néhányat nektek, és aztán ezeket megint csak lehet értékelni majd, amikor összejöttök, hogy hányféle kapcsolat van, amiben egy férfi éli az életét. Vannak az alárendeltségi kapcsolatok. Az alárendeltségi kapcsolatnak a kulcs szava az az engedelmesség. Férfi életében mi az alárendeltségi kapcsolat? Mondjatok egy alárendeltségi kapcsolatot.
Amikor
A munkahely bizonyos értelemben az, igen, az az, ott az engedelmesség, becsülettel elvégezni, vannak bibliai útmutatások, amiből meg lehet értékeket fogalmazni, amelyek aztán a viselkedési formákhoz vezetnek, de a legfontosabb az az Istennel való kapcsolat. Az egy alárendeltségi kapcsolat. Tekintélynek az elfogadása, a fölöttem lévő tekintélynek az elfogadása és az ahhoz való igazodás. Szükségünk van erre. Mondtam azt, hogy nagyobb a feladat, mint amit meg tudunk csinálni, és a titok az az Isten, de az Istennel való kapcsolatban ez az alárendeltség. Az nem működik, hogy az Isten csak akkor hívjuk meg, amikor gáz van. Az nem szokott működni. Egyrészt méltatlan az Istenhez, másrészt meg nem lesz ereje. Nem lesz ereje. Tehát ez nagyon fontos értenünk. Tehát mikor beszélgettek majd erről, értékeljétek, hogy az Istennel való kapcsolat az milyen. Hogy az milyen, abban működik ez az alárendeltségi dolog. A másik típusú kapcsolat, egyébként ilyen a gyerekeknek a szülőkhöz való viszonya is, az is alárendeltségi kapcsolat a családon belül, csak ott az a különbség, hogy nem én engedelmeskedek, hanem én tanítom az engedelmességet. Én tanítom az engedelmességet. Ez egy külön nagy téma, hogy minden kell ahhoz, hogy ezt tudjuk élni, hogy meg tudjuk tanítani gyerekeinket engedelmeskedni. A második fajta kapcsolat azok a mellérendeltségi kapcsolatok. A mellérendeltségi kapcsolatnak a kulcsa az a tisztelet. A másik tisztelete. Mondjatok ilyen mellérendeltségi kapcsolatot.
Házasság.
A házasság az nem az lesz. Azt majd fogom mondani. A barátot is én át fogom tenni egy másik kapcsolatba, sokkal inkább gyülekezet lesz az, ahol hogy viszonyulunk egymáshoz. Testvérként. Testvérként, és a testvéri pozíciónknak az alapja az mindenkinek ugyanaz. Ezért kell, hogy tiszteljük egymást. Ugye erről beszéltem, hogy mindannyian befogadottak vagyunk, mindannyian az Isten gyermekei vagyunk, ő általa deklarálva, és ebben nincs különbség közöttünk. Tehát semmilyen különbség nincs az Isten gyermekségünkben közöttünk. Semmi különbség nincs, ezért ez kötelez bennünket arra, hogy tiszteljük egymást. Miért? Mert az Atya értékesnek tart bennünket. Ez nem teljesítmény alapú tisztelet. Ez nem teljesítmény alapú tisztelet, hanem pozíció alapú tisztelet. Pozíció alatt itt most azt értem, hogy az Isten előtti pozíció alapú tisztelet. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan éljük meg ezt a gyakorlatban. Abban, ahogy beszélünk egymással, ahogy értékeljük egymást, ahogy viszonyulunk, ahogy reagálunk, ahogy érzékenyek vagyunk egymásra. Tehát ezek a mellérendeltségi kapcsolatok. Ebben a kapcsolatban óriási szerepe van az életünkben annak, hogy őszinték legyünk egymással. Mellesleg az őszinteség érték. Az egy érték. Harmadik típusú kapcsolat a szövetségi kapcsolat. Na ez a házasság. Ez a házasság. Szövetségi kapcsolat emberi kapcsolatok között, ez igazából a házasságban van, amiben mit vállalunk, ennek az alapja az elkötelezettség. Mit vállalunk ebben a szövetségi kapcsolatban? Hogy akármi lesz, kitartunk egymás mellett. Akármi lesz, kitartunk egymás mellett. Ezt vállaljuk. Ami tulajdonképpen egy eszméletlen nagy rászedés, hogyha belegondoltok, most ezt viccesen mondom, mert ezt a kitartási nyilatkozatot, ezt az elkötelezettségi nyilatkozatot, mikor írod alá?
Amikor még üres van.
Amikor még üres a papír. Így van. Még a sztori nincs ott. Még a sztori nincs ott, hogy mit kell majd kibírnod, és miben kell majd kitartanod. Tehát ezért, én azt szoktam mondani, hogy ezért fontos egyrészt a szerelem, mert az elvakítja elégséges módon az embert, hogy egy ilyen dologra hajlandó legyen. A másik, meg a hit, az meg az Istentől való meggyőzettetés.
Hogy... Akkor egyébként ez jobb az, hogy jóval rosszba kitartani.
Pontosan, így van. Jó, tehát beszéltünk alárendeltségi, mellérendeltségi, szövetségi kapcsolatokról. Vannak az önként vállalt kapcsolatok. Az önként vállalt kapcsolatok. Ennek a titka, vagy a kulcsa az önzetlenség. Mondjuk erre példát.
Ez a barátság.
Ez a barátság. A barátságban senki nem kényszerít bennünket. Ezt választjuk. azt választjuk. A barátságnak van egy romantikus elképzelése, meg van egy valóságos elképzelése, vagy valósága. A romantikus elképzelés, hogy az csak úgy történik, hogy egyszer csak olyan barátok leszünk, hogy majd amikor kint leszünk a frontvonalon és a másikat lelövik, akkor én majd utána megyek és visszahozom. Láttunk ilyen filmeket, ugye? Vagy egy közös dolgot úgy csinálunk, hogy addig nem nyugszok, míg a másik nincs mellettem. Ezek nagyon jók, nincs velük semmi baj, de az önzetlenség a barátságban, ez azt is jelenti, hogy építem ezt a kapcsolatot, és nem azért, mert mit nyerek belőle. Az önzetlenség az soha nem nézi, hogy mit nyerek. Az önzetlenség az azt jelenti, hogy amin van, azt szabadon adom. Azt megosztom a másikkal. Szabadon megosztom a másikkal. Legtöbb férfinak nincs barátja. Legtöbb férfinak nincs barátja. Pedig ez az önzetlenség, ez egy óriási jelentőségű dolog számunkra, mert ebben nem számít, hogy mit teljesítesz. Ebben nem számít, hogy mit teljesítesz.
Mel Gibson film például szól.
Hogy?
Mel Gibsonnak a filmjáról szól.
Például. Sok film van ezzel kapcsolatban egyébként, tehát érdemes ezeket is majd úgy csokorba szednetek, hogyha van hozzá kedvetek, de ez a legfontosabb benne, hogy egy kapcsolat, egy barátságban megélni ezt az önzetlenséget, és nem belenyugodni abból, hogy nincs ilyen, hanem kezdeni adni. Kezdeni adni. Ne nézd azt, hogy mit kapsz. Ne az legyen, hogy otthon ülsz a nappaliba, és ó, jaj, milyen szerencsétlen vagyok, én nekem nincs barátom. Senki nem jön el hozzám. Senki nem hív fel telefonon. Senki nem üzen nekem. A te potenciális barátaid, azok otthon ülnek a nappaliba, és mit csinálnak? Sajnálkoznak saját magukon. Hogy senki nem jön el hozzám, senki nem hív fel, senki nem üzen. Na, hogy lesz ebből barátság? Valaki megteszi az első lépést. Valaki megteszi az első lépést. Ki legyen ez a valaki? Hát mondjuk legyél te. Mondjuk te, legyél te. És lesznek barátaid. Csak lépj. Kezdeményez. Tedd meg az első lépést. Ja, hogy ez természet fölötti erőt igényben? Sokszor azt egyébként. Sokszor azt. Az Úr az én Uram, ad nekem erőt. Ad nekem erőt. Ahogy ez többször elhangzott. Az utolsó, ezt csak említem, a kényszer kapcsolatok, a munkahelyet sokkal inkább egyébként ide sorolnám a kényszer kapcsolatok közé.
Érdekes. Te mondtad, hogy ne spiritualizáljuk
el. Tehát ezt ide raknám inkább a kényszer kapcsolatok közé. Ott pedig nagyon világos útmutatást ad a Biblia, hogy hogyan viselkedjünk benne, hogy mi lesz ennek az alapja. A kényszer kapcsolatoknak a lelke, az az Isten iránti engedelmesség. Tehát egy amikor íródott Kolossi levélbe, Efézusi levélbe lehet erről olvasni, hogy a szolgák hogyan viszonyuljanak a munkaadóikhoz, akkor az rabszolgáknak lett írva, a rabszolgatartóik felé való viselkedést illetően. Ezzel a megértéssel nagyon érdekes lesz, ezt megírálható bízom, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Na hát, ennyi jutott most így hirtelen, nem eszembe, mert készülni készítem, hanem inkább így mondom, ennyi fér bele az időbe. Foglaljuk össze. Tehát az alap az micsoda? A szikla.
Identitás.
Az identitás. Isten gyermeke vagyok. És hogyha az vagyok, akkor az, aminek teremtett, az nem kiszúrás. Oké. Okay. Tehát a fiaimnak szoktam mondani, amikor nőttek fel, és kóstolgatták ezt a férfiúságot, és mondták, hogy apa, ez brutális. Mondtam, hogy igen, csak az a kérdés. Tehát azon neked nem kell gondolkodni, hogy akarsz férfi lenni, vagy nem. Mert ez a kérdés, ez már eldőtt. Ezt szoktam mondani nekik, hogy ezt az Isten már rég eldöntötte, annak teremtett, most már csak azon gondolkodja, hogy hogyan lehet megélni azt, aminek az Isten szánt téged. Tehát most már ne sajnálkodj azon, hogy férfi lettél, hanem érd meg, tanulj bele, nőj bele a szerepbe. És ebben nagyon fontos ennek a három dolognak a megértése, hogy mi lett teremtve a férfi. Ez egy kis ilyen ellenőrzés
is.
Küldetés. Az élet nem arról szól, hogy mások álmait végrehajtjuk, hanem arról, hogy a saját küldetésünket teljesítjük. Beszéljetek erről egymással. Bontsátok ki ezt, fogalmazzátok meg, tanuljatok egymástól. Nem az a kérdés, hogy mekkorát tudok mondani, hanem az a kérdés, hogy amit mondok, annak élek-e. Oké? Okay? Második dolog?
Harcos.
Második dolog a harcos, ami azt jelenti, hogy van erkölcsi megértése a jóról és a rosszról, és harcol a
rossz ellen,
rossz ellen és a jóért. Rossz ellen és a jóért, és nem marad csendben. És nem marad csendben. Jó? Mert Ádám is ott szólt el. Most, ha én nagyon egyszerű veszem ezt a figurát, akkor azt mondom, hogy Ádám, miért nem szóltál? Miért nem szóltál? Harmadik dolog.
Kapcsolatok.
Kapcsolatok. Alárendelt, mellérendelt, szövetségi, önként vállalt, kényszerkapcsolat, mindenféle kapcsolatrendszer, de a fontos, hogy ne maradj egyedül. Mert ha egyedül maradsz, préda leszel. Ha egyedül maradsz, akkor préda leszel. Jó? Hát szerintem nem kell nekem itt a szót szaporítanom. Elég nagy kihívás?
Igen.
Menni fog?
Van rá esély.
Van. Menni fog? Menni fog? Bele kell állni. Bele kell állni, uraim. Jó? Mindegy, hogy hogyan csináltuk eddig, mindegy, hogy mi van mögöttünk, mindegy, hogy miben nőttünk fel, mindegy, hogy milyen egyensúlyok alakultak ki, amik nem ezen alakultak, de legalább élhető a békesség érdekében. Bele kell állnunk. Bele kell állnunk. Most ilyen nagy szavakat mondhatnék, egyet mondok, hogy eszméletlen nagy szükség van férfiakra. Eszméletlen nagy szükség van férfiakra. Minden szinten. Családba, gyülekezetbe, társadalomba, minden szinten. Óriási nagy szükség van férfiakra. Meglepő módon, olyan módon, olyan mértékben, hogy ritkaság az, hogy férfival lehet találkozni, aki a helyén van. És hát legyünk azok. Jó? Mert apa fiai tudnak biciklizni. Jó? Szerintem röviden imádkozzunk ezért. Jó? Az lenne a kérésem, hogy úgy imádkozunk, hogy ha azt imádkoznám, hogy Uram segíts meg, hogy ez sikerüljön, ez azt jelenti, hogy körülbelül nem gondolkodtam azon, mire lenne most leginkább szükségem. Jó? Tehát a három közül azt választ ki, hogy melyikbe kellene először, vagy leginkább előre lépned. Küldetés, harcos, kapcsolatok. Oké? Okay? Tehát a három közül jelen pillanatban, ahogy látod a saját életedet, melyikbe kellene leginkább előre lépned, fejlődned.